Amikor láttam, megéreztem, hogy nem ez lesz az utolsó találkozásunk. Vágok bele lovagiasan. Drága Dóra, ugye megengedi, hogy így szólítsam. Maga szörnyen bájos, végre. Az asszony elégedetten mosolyog, és szörnyen hazudik. Dóra meglepetten húzza fel a szemöldökét. Majd azonnal sértődött arcot vág. Igen, igen, de elég volt a színházból, és engedje le a függönyt. Ezzel hanyagul rámutatok a ponnyola felcsúszott szegélyére, amelyet gyorsan lejjebb húz. És hogy semmiféle kéte is sem maradjon látogatásom célját illetőleg, hozzáteszem, válaszoljon röviden és pontosan a kérdéseimre, mert különben a szófiai letelepedési engedélye könnyen átváltozik valami másra, talán szintén szófiaira, de olyanra, amit főképpen hamis tanúknak tartanak fenn. Tehát, először is, mikor ment hozzá Bajafhoz, 2 évvel ezelőtt, feleli Dóra, kiparkodva méltóságát visszanyerni. Nem tudom, miért van szükség ilyen jelzőgetésre, majd meglátja. Pontosan mikor házasodtak össze, szeptember végén, szeptember 28-án, vagy 29-én, a szent dátum nem vésődött bele az emlékezetébe tüzes betűkkel. És ezeket a bútorokat meg a többi holmit mikor szerezték, az esküvő után közvetlenül. Igen, a férjének a hozománya, ugye, Bólint, milyen pénzből vásárolta ezt a férje, bizonyára volt megtakarított pénze, vonja meg a vállát az asszony. Hallgasson rám, amit az imént mondtam, nem baráti tréfa volt. Nagyon kellemetlen lesz az magának, ha úgy értette. Azt gondolom, Marinovtól kapott rá pénzt, feleli tétovázva Dóra. Arca mind zavartak kifejezéstört. Marinovtól kapott pénzt, de ez csak később történt. Most pedig az esküvő körüli napokról beszélünk. Miből vették a bútort meg a többit? Én semmit sem vettem. Maga mindenáron össze akar zavarni. Amit itt lát, azt a férjem vásárolta. Milyen pénzből, azt kérdeztem. Belenyúlt a kasszába, ha már annyira tudni akarja. S azután Marinovtól kapott pénzt, és visszatette. Második kérdés, mikor kezdődött viszonya Marinovval? A sértődött kifejezés az arcán most őszintének látszik. Túlzásba viszi a dolgot, felügyelő eltárs, kockáztatva azt, hogy még jobban túlozzam a dolgot, megmondom, hogy ez esetben lehet, hogy gyilkosságról van szó, és ebbe a gyilkosságba bele van keverve egy asszony is, és a maga hazudozása ilyen helyzetben alig ha számít a leányos szégyenlőségjelének. Mikor kezdődött a viszony a Marinovval? Ne kényszerítsen ismétlésekre. Dóra lesüti a szemét. A sértettség a kimerültségnek ad helyet. Néhány hónappal azután, hogy férjéhez mentem. Pontosabban, valószínűleg 4 hónappal, éppen elég hamar. Azután, hogy Marinov pénzt adott a férjének, ugye? Igen, és mikor jött rá Bajl? Mit tudott? Hogyan reagált rá? Feleljen már, mit vár, hiszen látja, hogy nem a szép lábára vagyok kíváncsi. Elég hamar rájött, bár vaknak tettette magát. Egyszer korábban jött haza a takarékpénztárból, és rajta kapott bennünket botrány tört ki Bajl fenyegetőzött Marinov szintén. Börtönbe juttatlak, ha nem fogod be a szádat, mondta Marinov. Nehogy azt hidd, hogy megsemmisítettem a nyugtáidat, és azt is elmondom, hogyan nyúltál bele a kasszába. El fogsz rohadni a börtönben, ha nem maradsz veszteg, sokáig veszekedtek, és Bajl a végén engedett. És maga, az asszony elkínzott tekintettel néz rám. Én? Ne gondolja, hogy nagyon kellemes egy ilyen alakkal együtt élni, öreg ostoba és undorító. Kiről beszél? Bajról, vagy Marinovról? Bajról, bár a másik is megérte a pénzét, de az legalább őkezűnek mutatkozott, ha jó hangulatban volt, persze és befont egy sereg ígérettel, hogy biztosítja anyagi függetlenségemet, hogy szabad leszek a másik meg minden fillérért reszketett. Minden leváért jeleneteket rendezett. A bőkezűsége csak az esküvőig tartott. És, mint egy állat, uramisten ne gondolja, hogy nagy boldogság egy ilyen alakkal élni, bár voltak éppen már a második hónap után nem éltünk együtt. Megértik, ugye, és ezért pokollá tette az életemet, és Marinov úgy jött a számomra, mint a menekülés, mert Bajl, bármennyit is asarkodott rá, rettenetesen fél tőlem is oda pokol, Istenem, ezzel a kettővel. És kikényszerítette, hogy ebben a pokolban éljen. Senki magam vagyok a hibás, ha nincs az embernek senkie, és a szülei. A szüleim megvetően vigyeztik a száját. Ha nem lettek volna szüleim, akkor nem bonyolódom bele az egész moskos dologba, az apám csak ahhoz értett, hogy pofonokkal tanítson. Az asszony ilyen hangnemben folytatta. Magáról, a családjáról, az odahaza kínálkozó ragyogó kilátásokról, a konyha meg egy nyápic félé. Nézem az arcát, és látom, hogy eltűnt róla a betanult pózok utolsó nyoma is, kétségbe esett, megalázott, iszonyúan szégyelli magát. Mindig ugyanaz a történet, keresi az ember a gyilkost, és talál egy kosár szennyest. Egyébként is egy sereg dolgot talál, kivéve azt, amit keresett, csak sírva ne fakadjon. Ebben a pillanatban sírva fakad. Kezdetben csöndesen zokog, arcát tenyerébe temetve. De ekkor végzetes tévedést követek el, felállok, és megveregetem az asszonyi hátát, elfeledkezve, hogy a részvét csupán fokozza a reakciót. Az okogás viharos jajgatássá válik. Nosak, nosak, érintem meg újra a vállát. Nem szép dolog, ha az ember önmagát síratja, ne feledje el, hogy a hibát maga követte el, milyen tanfolyamra akart beiratkozni, mit is mondott. Ápolónőnek, zokogta Dóra. Kolev doktor ajánlotta, de én a szamár fejemmel vonakodtam. Kár volt. Nem rossz az ötlet. Ennél minden esetre sokkal jobb. Jegyzem meg, és Bajl fényképére mutatok. Egyébként a maga dolga, Dóra előhúzza a zsebkendőjét, és megtörli a szemét. A doktor nagyon jó volt hozzám, de én, szamár, ismétli. Ne búsuljon, még jóvá teheti. Különben ez magára tartozik. Búcsút intek, és elindulok. Úgy érzem, ezt az asszonyt az események eléggé megrázták, és nem kell neki további tanás. Nézzük meg most, milyen hangulatban találjuk a másikat. Lemegyek az alaksorba, de szinte hanyathomlok menekülök is megint. Zsanak nincs otthon, alig tudok szabadulni a szóáradattól, amelyet Kátya néne a nyakamba zúdít. A Bajaviknál hallottak után ez már kicsit sok volna hajóból. Az engem érdeklő személy nem található a Varsóban sem. Elégedetlenül kihúzok a teremből egy pontot, és elmegyek Bajafhoz, de útközben benézek a rendőrkapitányságra is, hogy egy pillantást vessek az összegyűjtött anyagra, amely történetünk szereplőire vonatkozik. Éppen időben érek a takarékpénztárba, vagyis utolsó pillanatban, mielőtt bezárnák az ajtót. Akár tegnap az elkésett tisztviselőnök sietnek ebédelni. Bajl még tesz vesz a pultja mögött, iratokat és irattartókat rendezget. A régi ismerős közvetlenségével támaszkodom a korlátra. Bajl ezúttal gyorsan felemeli a fejét. Tudom, előzöm meg. A pénztár zárva van, ezen kívül ma nem fizetünk, ma csak tanúvallomást teszünk. És pedig a következő dolgokról, hamis alibi. Hivatalos pénzek elsikkasztása. Nagy összegről szóló nyugta Marinov zsebében, ugyanezzel a Marinovval szembeni féltékenység. Harmadik személy jelenlétében elhangzott fenyegetések, az említett Marinovhoz intézve. A szóban forgó Marinovtól való félelem, mely idővel pánikká fokozódik ilyen esetekben azt kérdezi az ember, hová hásta el a holttestet. Én egyébként megelégszem egy ártatlanabb kérdéssel is, honnan vette a mérget? Önön tréfál, rebegi baja kiszáradt torokkal. Akkor miért nem nevet? Elmúlt a tréfák ideje, kedves baja. A bizonyítékok komor nyelve van soron. Széles, kicsi teátrális mozdulattal, amely, bevallom, nem a legfinomabb ízlés megnyilvánulása. Előhúzom a nyugtát, és a pénztárosorra halált dugom. Ez az első számú bizonyíték. A második számú bizonyíték a felesége vallomása. A harmadik számú bizonyíték a saját vallomása, amelyet türelmetlenül várok. Baja nézi a nyugtát, és egy pillanatra felvillan az arcán a buta szándék, hogy kinyújtsa utána a kezét, és eltépje. Azután uralkodik magán, és komoran kibüki. Nem tudom, mit mondott önnek az aljas teremtés, semmi közöm sincs Marinov halálához, semmi közöm sincsen. Most aljas teremtés, mióta lett álmainak asszonyából aljas teremtés, és egyáltalában meg tudja nekem mondani, hogy hol tartózkodott a gyilkosság éjjelén. Felhívom figyelmét arra, hogy éppen egy fél órája állapítottuk meg, hogy előző alibije hamis. Első feleségemnél, első felesége, és második hazugsága. Ha az első feleségénél volt, miért nem mondta meg mindjárt? Kellemetlen lett volna, micsoda érzékenység, és hazudni nem volt kellemetlen, mit keresett az első feleségénél? Jó alibit. Gyakran járok hozzá, ott inkább otthon vagyok, mint a lakásomban, amióta az aljas teremtés megérti, ugye, és mindazok után, amit értetettem én, aki a mosokból szedtem ki, kockáztattam a szeplőtelen nevemet, adósságokba vertem magam. És rázendített. Egy újabb halomszennyes fehér nemű. Szórakozottan hallgatom, és fülemet újra megüti a pokol szó. Várjon csak, jegyzem meg, telebeszéli a fejemet. Ha pokol volt, miért nem vetett véget neki? Azt hiszi rajtam múlt. Abban a házban csak Marinov döntött, ő kínzott mindnyájunkat, és kinek sikerült mégis pontot tenni. Nem nekem. Jól van, tételezzük fel, hogy nem maga volt. De hát akkor ki? A sötét szem rám mered, szemfehérje sárgás. Nem tudom, semmi esetre sem én. Ami Dimovot illeti, érte, nem kezeskedem, a szemerkélő esőben Dimovhoz sietek. Azért jöttem, hogy megörvendeztessem, kiáltok vidáman Dimovnak, aki alig-alig bólint felém. Megtaláltuk végre, amit keresett. Ezeknél a szavaknál vidáman megrázom az orra előtt a leveleket és feljelentéseket, amelyeket a szekrény nyüreges lábában találtunk. Meglepetésemre Dimov nem csak, hogy nem veti magát a nyakamba, hanem arca még jobban elkomorul. Mi az, nem csörül? Kérdezem makacsul. Ilyen az élet. Az ember szeretne egy kis örömet szerezni valakinek, és a helyet hát akkor legalább attól a hírtől élén füljön fel, hogy az alibije teljesen hamisnak bizonyult, titkos ügynök úr. Nem voltam titkos ügynök, feleli Dimov, szinte apatikusan. És ezek a feljelentések, talán emlékszik, hogy a szerelmes leveleken kívül még a feljelentései is itt vannak. Szavaim alátámasztására újra meglengetem arra előtt az iratokat. Maga ismeri a tartalmukat, válaszolja ugyanazon a halott hangon Dimov. Ezek apró jelentések, amelyeket nem csupán én adtam a rendőrségnek, hanem amilyeneket maga Marinov készítetett velem ügyfeleink körül. Hát akkor miért fél ennyire a felfedezéstől, hogy elneveszítsem ügyvédi gyakorlatomat? Azt hiszem, más oka is van rá, de lássa be, hogy egyáltalában nem elegendő ahhoz, hogy valaki ezért gyilkosságot kövessen el, ha egyáltalán féltem ezeknek az iratoknak a nyilvánosságra kerülésétől, csak Marinov halála után féltem. Amíg az aljas fickó élt, egyáltalában nem gondoltam rá, zsarolhatott velük, tehát nem fűződött hozzá érdeke, hogy felfedje őket. Miből állt a zsarolása? Dimov kezére támasztja fejét, és ránéz a tintával bemoskolt íróasztalra. Úgy bánt velem, mintha még most is az inasa lettem volna. Szaladgáltam a vámhivatalba, és a holmiainak az eladásával foglalkoztam, lányokkal ismertettem össze, amíg az ördöggel nem vitte. Ugyan, mégiscsak halott emberről van szó, de beszéljünk másról. Tehát azon az éjszakán, amikor a barátját, hogy a maga tiszteletlen kifejezését használjam, elvitte az ördög, nem Jambolban tartózkodott, hanem Szófiában. Pontosabban hol, odahaza, és miért hazudott, bocsásson meg, szóval miért ért el az igazságtól, hogy elkerüljem a kérdezősködést. Könnyelműség, sorsát senki el nem kerülheti, egyébként hagyjuk az elkoptatott aforizmákat. És mit csinált? Pontosan, odahaza, Marinovval konyakozott, semmiféle konyakot nem ittam, tehát ő hívott, maga pedig csak kiöntötte. Nem voltam Marinovnál, mondtam már önnek, Marinovnál egy nő volt, egy nő, ez eléggé általánosan hangzik. Nem állítom határozottan, de amikor lefeküdtem, úgy rémlett nekem, hogy annak a kis libának a hangját hallom Zsanának. Zsana, a terem átmenetileg kihúzott pontja. Éppen ideje, hogy foglalkozunk ezzel a ponttal is. Elűzöm fejemből az ebéd gondolatát, és újra húdban vagyok. Lépkedek az utcán a szemerkélő esőben, és rendet teremtek a gondolataim között. Közben benézek a keske vendéglőbe, és iszom egy kávét. A kávéfőzőgép előtt elég rövid a sor. A kávé különben forró, és a forró ételről rég leszoktatott a mesterségem. Amíg várom, hogy kihűjjön.